hallgattam itt a 2 Korintusból a Janit, és az jutott eszembe, amiről egyébként amúgy is gondoltam, hogy szeretnék megosztani gondolatokat, hogy Istennek a legnagyobb ajándéka az adakozás szempontjából az valahol az itt élő emberek számára minden napjainkban, és most nem oly módon gondolok Jézus Krisztus áldozatára, mint egyszer elvégzett és befejezett áldozatra, hanem a minden napjainkra, velünk belejárásnak a csodájára és a titkaira, az mégiscsak az ő szent lelke. Ez az ő igazi, nagyon gazdag, ő az ő igazi, nagyon gazdag ajándéka, az adakozásának a bizonyítéka, adakozó szívének a bizonyítéka. És azon gondolkodtam, miközben őt hallgattam, hogy vajon mi jól élünk-e ezzel az ajándékkal. Mert én azt hiszem, hogyha valami sokszor visszatart bennünket az adakozástól, nem mondom, hogy visszatart, de időnként nehézé tudja tenni, az, amikor úgy látjuk, hogy visszaélnek vele. Amikor azt érzékeljük, hogy olyan, mint egy feneketlen kút, mi nekünk azért már volt ilyen tapasztalatunk, lehet önteni bele, de a túlsó oldalon a fogadó fél az inkább eltékozója az ajándékot, mint sem, hogy valóban azt szülné meg, amit a Jani mondott, hogy az Istent dicsőíti általa, vagy emiatt. Arra gondoltam, hogy erről a Szentlélekről szeretnék megosztani veletek gondolatokat. Nem könnyű, és azért is mondtam, hogy némi aggodalommal állok itt, mert hihetetlenül nagy, nagyon szertágazó. Mindaz, amit a Biblia, az ige tartalmaz ővele kapcsolatban, és valószínű, hogy csak a felszínt lehet mégiscsak valamilyen formában érinteni. Az aggodalom akkor kezdődött, nem jó szó az aggodalom, de valahol mégis valami ilyen keserűség akkor kezdett el, inkább szomorúság a szívemben megfogalmazódni, amikor az évtizedek alatt mégiscsak azt érzékeltem, hogy nagyon-nagyon szerteágazó az, amit az emberiség, a hívő keresztény emberiség gondol őróla, Istennek a szent lelkéről. Nagyon szerte ágazóak azok az elvárások, amikkel az emberek ott állnak és támasztanak a Szentlélek felé. És az embernek tényleg fölmerül az a kérdés, hogy vajon Uram, te hogyan gondoltad, mi volt a célod? Egyáltalán ez egy olyan misztérium, ami olyan szükségszerű misztérium, és aztán utána ténylegesen hajlamosak vagyunk misztifikálni Isten szent lelkének a jelen valóságát, vagy van valami egészen jól megfogalmazott célja, ami az igéből kiviláglik számunkra. Ha nem jól tartom a mikrofon, szóljatok, mert valahogy én is érzem, hogy hullámzik. Jó, egy-két igeverset olvasok így menet közben, és mindig csak egy-kettőt. Föltűnt-e már nektek, hogy Jézus Krisztus Isten szent lelkéről nem sok tanítást adott? Jószerivel, hogyha nem volna János evangéliuma, és nem volna János evangéliumának ez a hosszú lélegzetű, a 13-tól 17. részig tartó egység, ami az utolsó vacsora, és Jézusnak tulajdonképpen a hagyatéka, amikor elmondja azt, hogy ő ugyan elmegy, de jön valaki más, aki pontosan ugyanúgy, mint ahogy ő ezt csinálta a testi látható mi voltában, fogja vezérelni, azért küldi el a Isten, hogy vezérelje az ő övéit, az ő népét a következő időszakban, mindaddig, míg ő vissza nem jön. Ez jószerivel ennyi. Amit megtudunk róla, az, hogy a vigasztaló Szentlélek. Persze ezt is mi egy picit a 21. században már talán nem is tudjuk pontosan értelmezni, mert számunkra a vigasztalás az egy olyan dolog, amit mondjuk egy gyászoló testvér felé, vagy gyászoló embertársunk felé nyilvánítunk ki, együttérzésünk jele. ként, holott az eredeti szó az sokkal inkább jelenti a mellette állást, a bátorítást, azt a fajta figyelem szentelést, amitől egy ilyen nagyon bensőséges, csak kettőnket érintő hangulat jön létre. Amikor a Szentlélek úgymond vigasztal vagy bátorít, akkor ez egy olyan szemembe nézés, és én az ő szemébe nézek típusú találkozás, ahol megszűnik a külvilág, megszűnik a tér, megszűnik az idő, hanem az ő végtelen jelenlétében az ember valahol megtalálja ismét azt az Istent, aki mindeneknek az ura. Ez vigasztalás. Nem olcsó vigasztalás, hogy majd megnyugszol, nem olcsó vigasztalás, hogy nyugodj meg, mert ilyen meg olyan előnyeit származhatnak ebből, hanem valódi vigasztalás. A másik, amit így Jézus Krisztus elmond róla, és talán sokkal többet nem is, az az, hogy elküldöm azt a lelket, aki majd meggyőzi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében, és megint ott állunk egyfajta módon a rejtélyes mondat előtt, hogy ez pontosan mit is jelent. De erre majd visszatérek, most csak annyit szerettem volna mondani, hogy ezek Jézus Krisztusnak a szavai. Aztán van még egy ilyen gondolata, és ez már tényleg a legeslegutolsó megszólalása, mielőtt fölemeltetik a mennyben, az apostolok cselekedetei első részben olvasunk még egy gondolatfűzért, ahol ő azt mondja, hogy amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, hogy ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Ez a Jézusi örökség. Innentől persze természetesen nyugodtan bárki azt mondhatja, hogy azért ez egy olyan gondolat, ami hosszú távon nagyon sok minden egyéb gondolattal kiegészülve képezi az Istennek az akaratát, de mégiscsak Jézus utolsó szavai, a testamentumának az utolsó állomása, és mégiscsak ebben az utolsó állomásban fogalmaz meg valamit, ami tulajdonképpen megkönnyebbülést jelenthet mindazoknak, akik szomorkodnak évek vagy évtizedek óta azért, mert úgy élik meg, vagy úgy gondolják, hogy az Isten szent lelke őket nem tartja kellően fölkészültnek arra, hogy ilyen-olyan vagy amolyan dolgokat végezzen el Isten rajtuk keresztül. A mondat az nagyon egyszerű mondat. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy erőt kaptok. Mi persze rögtön ilyen vudú dolgokra gondolunk az erőt kaptokban, pedig Jézus azt is pontosan meghatározza, hogy az erőt kaptoknak mi a célja. Nem a vudú a célja az erőt kaptoknak. Az erőt kaptoknak az a célja, hogy elmenjetek és tanúim legyetek. Judeában, Samáriában és a föld végső határáig tanúim legyetek. És akkor eljutunk egy olyan dologhoz, ami miatt talán azt is megérti, hogy miért van erre akkora szükség, hogy az ember erőt kapjon. Jó, azt mondjátok, hogy könnyű nekem, vagy könnyű a Janinak, mert mi viszonylag különösebb nehézség nélkül tudunk beszélni. De nem a beszédhez ad erőt az Isten. És sok ember azt gondolja, hogy de rossz nekem, mert én nem tudok jól fogalmazni. Én nem tudom jól, akár csak a bennem megszülető dolgokat se kellő mértékben és kellő finomsággal, árnyaltsággal továbbadni. Holott az ige azt mondja, hogy ő nem azt kéri, sem tőlem, sem tőled, hogy okos dolgokat mondjunk, ami más embernek talán úgy tűnik, hogy ő nem fog ilyet mondani, hanem azt mondja az ige, hogy legyetek tanúim. És óriási a különbség az okosság meg a tanúbizonyság között. Az okosság az egy tanult dolog. Az okosság bizonyos értelemben akár alkati dolog is lehet. Az okosság az valóban gyökerezhet nagyon mély bibliaiskola kurzusokban, teológiai fakultásoknak az elvégzésében, tiszta doktrináknak a lefektetésében, de mindez nem tanúbizonyság. És nekem talán nem véletlen vált a legkedvesebb igémmé János levelének az első része, és ugyanaz a János, aki Jézus Krisztusnak ezeket az utolsó beszédeit annyira jól megfogalmazza, ugyanez a János fogalmazza meg az első levelének az első részében azt, hogy mi az alap, amit láttunk, amit hallottunk, amit tapasztaltunk, amit érzékeltünk, amit tapintottunk, amit szemléltünk, ez a közelről való ránézés valamire, ami a szomszédságomban van, tehát Jézus Krisztus. Arról teszünk nektek bizonyságot, tanítja János, és ennek a bizonyságnak ugyanúgy megfogalmazza a célját, hogy mindezt azért tesszük, hogy közösségetek legyen velünk, mégpedig az a közösség, ami nekünk van az Atyával. És mindezt azért mondjuk el, hogy utána ti örömötök beteljék. És mond még jó néhány dolgot, de azért, hogy ez egyszerűsödjön, szerettem volna csak azt megfogalmazni, hogy erre hív az Isten mindannyiunkat, hogy tanúbizonyságot legyünk. Nem arról legyünk tanúbizonyságot, amit hallottunk X-től meg Y-tól, meg amit összemazsoláztunk a neten, akármilyen formában, vagy könyvekben, vagy nagy és kevésbé nagy tanítók számunkra hiteles tolmácsolásában, hanem arra hívott a Krisztus, hogy arról tegyünk bizonyságot, amit mi megtapasztaltunk. Mert bármilyen különös, a közösségnek ezek szerint nem az az alapja, hogy összeverjük egy közösségi azokat, akik hasonló módon gondolkodnak, hanem a közösségnek az az alapja, hogy az embereknek van kapcsolatuk az Istennel, és ebből a kapcsolatból gazdagodik a közösség, mert amikor megszólal egy olyan ember, aki megtapasztalta az Istennel való járás során az Isten csodáját, annak van ereje. Ha én csupán elmondom azt, hogy mit olvastam XY-nál, az lehet, hogy nagyon okos dolog, az is lehet, hogy igaz dolog. De attól nem épül Krisztus teste. Attól maximum, én nem mondom azt, hogy maximum, mert ez már egyfajta osztályozás lenne, de mégis alapvetően ebből a típusú megközelítésből létre tudnak jönni azok a pártoskodások, hogy én Pállé vagyok, én Apollósé vagyok, én a Krisztusé vagyok, vagy ki mit gondol erről, hogy kinek a gondolatiságával ért egyet, és kiével nem ért egyet. No, tehát azt szerettem volna ezzel csak mondani, hogy az apostolok cselekedetének rögtön az elején megfogalmazza Jézus Krisztus azt, hogy elküldi a Szent Lelket, és az a Szent Lélek éppen azért van, hogy bátorságot adjon, hogy erőt adjon mindazoknak, akik úgy érzik, hogy talán ő nekik nem fontos a létük, nem fontos a bizonyságtételük, ő nekik talán, ha eltűnnének a világ szemelet, akkor sem volna elől, akkor sem volna nagy hiányérzet utánuk, hanem hogy bátorságot adjon neki, hogy szóljad. Azért adtam azt a kegyelmet, hogy megtapasztaljad a velem való járás során mindazt, amit kizárólag te kaptál meg. Szóljad, hogy ezzel erősítsd a közösséget, hogy együtt rácsodálkozzanak arra, hogy milyen nagy az Istenünk. Jani is mondott most ilyen gondolatokat erről, hogy az adakozásnak is az a célja, hogy akkor, amikor az ember meglátja a másiknak azt a szívét, amelyik Istenben gyökerezik, akkor dicsőíti az Isten. Minden, ami ennél kevesebb, az olyan, amire azt mondja, hogy akkor inkább ne. Ugye amikor Jézus megfogalmazza, hogy úgy fényeskedjék a ti világosságotok az emberek előtt, nem csak, hogy lássák, hogy ti jókat cselekedtek, hanem olyan módon cselekedjetek jót, és ami ennél kevesebb, az nem jó, hogy dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Persze nem mindig fogják az emberek dicsőíteni, de érzékeljük, hogy a mögötte álló szív mégiscsak az, amelyik nem mi ránk mutat, hanem olyan mértékig mutat az Istenre, hogy benne van az a potenciál, hogy aki hallja, vagy aki hallgatja, az ráismerjen az Isten útjára, és fölnyíljon a szíve, és fölnyíljon a szeme. No, ez van az apostol cselekedete elején. És az a különös, hogy az első hívek ezt tudták. Tulajdonképpen három részre lehet osztani a Jézus utáni korszakot. Az első korszak az az apostolok cselekedeteiről írt könyvnek a korszaka, amikor a hívek még mindezt tudták, és aztán utána jön egy viszonylag mély pont, amikor elfelejtődik ez a fajta tartalom, és kvázi újra ki kell találni azt, hogy mit jelent az Isten szent lelke, és hogyan munkálkodik az Isten szent lelke. Szóval ez az a típusú korszak, amikor az intellektuálisan fogékony társadalmi rétegek számára valahol meg kell fogalmazni, egyfajta módon definiálni kellett az Isten szent lelkét, mert már nem adódott át természetszerűleg, ahogyan át lehetett volna adódni. És aztán jön a harmadik korszak, a hanyatlásnak a korszaka, ami elindul jószerivel az apostolok idejében. Korintusi gyülekezet már szenvedt tőle, Galata gyülekezet szenvedt tőle, bármilyen különös, az efézusi gyülekezet is szenvedt tőle, és aztán a Szentléleknek az említése, ahogyan haladunk előre a levelekben, úgy egyre inkább csökkenő tendenciát mutat, és bizony előtérbe kerül ismét egy olyan összetétel, amit persze a római levél kezdett el, de abban az összefüggésben Pál azt mondja, hogy azokat, akiknek nincsen törvényük, tehát nem kapták meg örökség szerint azt az előnyt, amit az Istennel járó emberek tudnak átadni a következő generációkra, no, ezeket az embereket majd a lelki ismeretüknek a törvénye alapján fogja az Isten megítélni. És a levelek vége felé megint bármilyen különös, sokkal több szó esik a lelki ismeretről, mint pedig az Istennek a szent lelkéről, és valóban ez is valahol azt mutatja, hogy olyan mértékben el tud távolodni az ember, hogy ami marad, az már-már ugyanaz, mint ami a pogány korszaknak volt a sajátossága, hogy a lelkiismeretük törvénye az még mindig ott van a szívben. Nézzetek utána, talán érdemes. No, Abcsel. Abcselben azon túl, hogy persze jól ismerjük a pünkösdi eseményeket, és jól ismerjük mondjuk Cornélius és háza népének a megtérését, és mind a két esetben azt látjuk, hogy csodá kísérte, nyelveken szólásnak a csodája kísérte a Szentléleknek a kitöltését. Ezzel együtt azt is látjuk, hogy a hangsúly még ezekben az időkben nem ezen volt. Hadd olvassak fel megint egy-két mondatot, ez esetben a negyedik részből. Péter és János szabadon bocsátják a börtönből, visszamennek a gyülekezethez, és akkor hangzik el ez a néhány mondat, hogy most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, mármint a főpapi tanács és mindazok, akik a zsidóságban ellenálltak a krisztusi tanoknak. Tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, és megint ugyanez a gondolat, add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet, te pedig nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan szent lélekkel, és... Nem arról szól az ige, hogy elkezdtek volna nyelveken szólni, anélkül, hogy én ezt különösebben most azt mondanám, hogy ez nem lehetett volna a része. És nem abban erősítette meg őket, ami egyébként jogos vágyuk volt, hogy tegyél hitet amellett, hogy szavahihetők a te szolgáid azzal, hogy jelek és csodák kíséri az ő bátor bizonságtételüket, hanem azzal folytatódik, hogy együtt voltak, megteltek Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Ehhez kaptak erőt, hogy bátran hirdessék. Ők tudták, hogy persze vannak kísérő jelenségei az Isten jelenlétének. És ezek a kísérő jelenségek, amikor Isten hitettet mellettük, azok rendkívül fontos dolgok voltak, hiszen a semmiből léptek elő egy olyan fajta igénnyel, aminek ha nem áll mögött az Isten, és nem erősíti meg jelek és csodák által, hogy ezek az emberek a tiszta és igaz evangéliumot hirdetik, vagy az én üzenetemet hirdetik, akkor nagyon-nagyon valószínű, hogy sokkal kisebb ereje lett volna az evangelizáció hatékonyságának, mint sem így. És aztán ez a gondolat végigkövethető, és ugrok, mert nagyon hosszú lenne az abcselen, egészen a leosztásokig, egészen addig, hogy akkor, amikor kiválasztanak gyülekezetben embereket arra, hogy szolgálatokat végezzenek, akkor ennek a választásnak az alapja, és kizárólagosan ez az alapja, az, hogy az indítvány is az Istentől jött, nem onnan jött, hogy a gyülekezet úgy gondolja, hogy most szükség lenne néhány ilyen-olyan szolgálattevőre, hanem azt mondja az Isten, hogy választhatok el nekem ilyen valakiket valamire. És akkor gyülekezet könyörgött, a gyülekezet böjtölt és imádkozott, és a Szentlélek megmutatta, hogy kit válasszanak el, milyen szolgálatra válasszanak el, és azt is, hogy hova menjen és mit csináljon. És amikor a Pál úgy volt, hogy nagyon szívesen ment volna Ázsiába, akkor azt olvassuk, hogy a lélekkel volt olyan kapcsolatban az ige hirdetés, vagy az evangelizálás, vagy akármilyen módon a rábízott szolgálat területén, hogy oda tudott figyelni, és nem ment oda, és nem mondta azt, hogy pedig az egy jó befektetés. Nem gondolja azt, vagy nem úgy éli meg, vagy nem úgy élte meg, hogy óriási ott a szükség, tehát hozzárendelem magamat a szükséghez. Sokszor látom, hogy a mai gondoknak ez egy jelentős része abból származik, hogy mi keresztjének látjuk a szükséget, és ez jó dolog, hogy látjuk a szükséget, de ezzel a lendülettel hozzá is rendeljük magunkat a szükséghez, anélkül, hogy tulajdonképpen, vagy nagyon gyakran, anélkül, hogy tulajdonképpen bennünk lenne az a lelkület, amit pedig Jézus tanított, hogy jó dolog látni a szükséget, mert a mezők valóban fehérek az alatásra, de hogyha ezt látjátok, akkor következő mozdulat ne az legyen, hogy hozzárendelitek magatokat, veszitek a sarlót és nekiálltok aratni, hanem a következő mozdulat az, hogy kérjétek az aratásnak urát, hogy küldje ki az ő aratóit az ő aratásába, akit akar, amikor akar, hiszen ő tudja azt, hogy milyen módon tud a leghatékonyabban, és milyen időpillanatban, kiken keresztül tud leghatékonyabban az Isten országának az evangéliuma terjedni. Minden, ami ezt kikerüli, és megint ott tartunk, hogy Szentlélek. Minden, ami ezt kikerüli, az autonomizmus, az autonóm cselekvés, az önálló cselekvés. Az a gondolkodás, amelyik azt mondja, hogy az Isten egy csomagtervet adott át nekünk. Ez a csomagterv akármilyen módon, utána valami emberi módszertanokkal apró pénzre váltható dolog, az téved. Isten nem bízza ránk ezeket a részleteket sem, mert mi nem látunk bele a történelembe, nem látjuk be azt, hogy mikor, kinek mi a hasznos, és ilyen módon valószínűleg csak úgy tudunk viselkedni, mint elefánt a porcelánboltba, leginkább csak tönkretenni tudjuk az Istennek a munkáját, mert mi nagyon hozzá akarjuk rendelni magunkat, és belegyalogulunk egy olyan testvérnek a lelki világába, akihez mi alkalmatlanok vagyunk. No, tudták. És aztán utána az a olyan egészséges folyamat, amit itt János leír, ez valahol megakad. Egyébként a történelemben szinte mindig megakad valahol. Ez a fajta közösség, ahol nekem és neked közösségünk van az Istennel. És ez a közösség ez oly módon kiárad, hogy a többi ember egyszerűen átéli az Isten jelenlétét. Ugye Jézus nagyon világosan elmondja azt, hogy a normális folyamat az az, hogyha közösségünk van az Istennel, akkor élő víznek folyamai áradnak elő annak a belsejéből, aki ő benne él, aki vele számol, Igen, azért nem nagyon használunk sokszor a hisz szót, mert a mai nyelvhasználatban a hisz és a vélekedés az már-már szinoníma, holott a Biblia soha nem a vélekedést érti a hit alatt. Aki hisz a Krisztusban, az nem valami tündérmese, hanem az egy nagyon is határozott számolás mindazzal, aki ő, aki az Isten, amilyen erőforrások állnak Krisztus és az Isten mögött, a menny teljes hátterével számol, de nem autonóm módon számol vele, nem azt mondja, hogy jaj, de jó, most már sokkal erősebb, sokkal hatalmasabb vagyok, és nincs benne az az indulat, ami mondjuk a Simon Mágusban volt Samáriában, hogy de jó lenne ilyen erőkkel bírni, hanem jól tudja, hogy amikor az Isten akarja, és amilyen módon akarja, ő ki fog áradni belőlünk. És ugye Jézusnak ez a mondata azért megint csak egyfajta módon valóban fényt vett a Szentlélekre, mert nem csak ezt mondja, hogy aki ő benne hisz, élő víznek folyamai áradnak elő annak belsejéből, hanem azzal folytatja, hogy mondta pedig ezt a Szentlélekről, akit el fog neki küldeni. És ebből teljesen világos, hogy azt mondja, hogy ha kapcsolatom van az Istennel, és ez egy valódi kapcsolat, a menny és a föld összeér, énekeltétek, nagyon tetszett, akkor ebből a valódi kapcsolatból az van, hogy kiárad a Szentlélek, az élet, mert ő benne volt az élet, és meggyőzi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Én nem tudom meggyőzni, meggyőzhetem érveléssel, és ez az embereknek az egyik legfontosabb, vagy a legnehezebben megélt tévedése, hogy Isten nem jól érvelő embereket keres az ő országába, hanem benne élő embereket keres az ő országába. Az emberek nekiállnak érvelni, és meg akarják győzni a világot arról, hogy bűnös. És a világ azt mondja, hogy köszönöm, nem kérem, söprögess a magad házad táján. És mondhatnánk sorban, hogy mi minden van benne ez a meggyőzni a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében, de azt érzékeljük, hogy mi emberek nagyon el tudjuk szúrni, mert egy halom emberi módszert akarunk alkalmazni. Megint azt mondom, hogy csomagtervként éljük meg azt, hogy erre a három igazságra föl kell hívni a világnak a figyelmét, neki buzdulunk, és a saját emberi tartalékainkból, akár evangelizációkon keresztül, akár Biblián keresztül, akár egyszerűen jó érvelések, matematikai, filozófiai, akármin keresztül, azt gondoljuk, hogy ez a feladat elvégezhető. Ismét nem mondom azt, hogy Isten ne tudná felhasználni bármelyik fórumot, mert ő bármelyik fórumot föl tudja használni. Ugye amikor Pál Athénban megy az Areopágoszra, akkor bizony a kor legkiválóbb beszédét tartja, vagy legalábbis fölér a akkori filozófusoknak a beszédével. Nem kerüli meg ezt a kihívást, mert Istentől van a kihíváshoz való hozzárendelése, de enélkül nem teszi. Szóval, a normális az az, hogy a Szentlélek az meggyőz, és a normális, az egészséges, az az, hogy ez abból táplálkozik a jövő, hogy nekem közösségem van az Atyával, és ez a közösség természetesen kiárad és meggyőzi a környezetet, és a környezetnek közössége lesz velem, és ez a közösség ugyanaz a közösség lesz, mint ami nekünk van az Atyával. És azt mondja erre János, hogy ha ez egy ilyen típusú lánc, hogy Istennel valaki megtalálta a közösséget, ebből a valakiből kiárad, és utána egyre táguló körök mentén, mint a kavics, amit a vízbe dobnak, meggyőzi a környezetet az Isten valóságáról, akkor közösség támad belőle, és öröm támad belőle. Azért írom nektek, hogy örömötök legyen. Ami generált öröm, ami generált közösség, amit rendszabályokkal kell összetartani, vagy bármilyen formájával annak a típusú hurrá kereszténységnek, ami abból táplálkozik, hogy generáljunk valamit, az nem üti meg ezt a mércét. És aztán még egy dolgot mondott János, hogy mindezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. És ezzel oda jutunk, ami az egyik legfontosabb kérdés az emberiségnek, hogy vajon hogyan lehet egészségesen, még a szó sem igazán fedi a valóságot, mit tegyünk a bűnnel? Hogyan fogjuk elérni azt, hogy ne a mindennapi reflexünknek a része legyen a vétkezés? Mert hát ugye nehéz úgy örülni, hogy közben az ember szembenéz ezekkel a kérdésekkel. De akkor megint zárom egy picit ezt a csokrot, ami a Szentlélekről való gondolatai a János evangéliumának, meg a leveleknek, meg az abcselnek, és visszatérek Rómához, amiről azt mondtam, hogy Róma egy különleges állomás, a római levél egy különleges állomás. Tényleg az egyik legnagyívű, sokan filozófiai remek műnek tartják, vagy teológiai remek műnek tartják beállítottságtól függően, de valami én számomra nagyon markánsan jelent, vagy megfogalmaz, és az pedig az, hogy egy olyan korszakban, amikor már ez a természetes átadás az megszűnőben van, vagy törés állt be benne, tehát nem úgy jut el mondjuk 5 generációval később, vagy 10 generációval későbbi időkre az örömhír, hogy az élet kiárad, hogy az élet meggyőzi, az élet örömet szerez, és az élet megtanítja őket arra, hogy mit jelent a Krisztusban való szabadság és a bűn kérdésnek a megoldása, akkor ott az van, hogy beáll a törés, és megindul előről valahogy, vagy meg kéne, hogy induljon a ciklus. Én éppen ezért csodálom mindig a történelmet, mert Isten mindig be tudta indítani ezt a ciklust. Ha arra gondoltok, hogy Jézus Krisztus meghal közel 2000 évvel ezelőtt, és jó, hát nem feltétlenül ismerjük jól a búvópatakait a történelem kereszténységének, mert azért mindig volt kereszténység, de azért azt látjuk, hogy úgy teltek el évszázadok, talán egy-két évezred is, hogy ez a fajta élet áradása generációról generációra, a közösségeknek a kitermelődése, a továbbgyűrűzése, a meggyőzése a következőnek, az azért sokszor szenvedett kárt, és sokszor megtört. És ezekben az időkben annyira vigasztaló például számomra egy ilyen római levél, amelyikben szinte hemzsek az Isten szent lelkéről való tanítás. És most hangsúlyozom a tanítást. Míg Jézus nem tanít, az abcsel nem tanít, addig Pál apostol a római levélben rendkívül sokat tanít az Isten szent lelkéről. És ennek is a legsűrűbb pontja a 8. rész, az Isten szent lelkéről szóló tanításnak a középpontja, és egyébként a levélnek is valahol a szíve és a középpontja a 7.-8. rész, hanem körülbelül 30-szor szerepel benne az Istennek a szent lelkére való hivatkozás, és az, hogy hogyan csinálja a szent lélek, amit csinál. Talán 2-3 verset olvasok föl abból is, mert szerintem az is sok. Ugye az egyik legfontosabb ez, amikor azt mondja, ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. És így megy tovább, ennyire koncentráltan a lélekről szóló tanítás. De amit talán hangsúlyozni szeretnék, az ez a mondat, amelyikben azt mondja, hogy akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Azért van ebben egy elég sokszor számunkra nehezen, vagy nem könnyen emészthető gondolat. Azt mondja, hogy lehet úgy élni keresztény életet, hogy nem Isten lelke vezérel. kérdezem, hogy lehet. Névleges keresztény életet feltétlenül azt mondom, hogy lehet. De még a hitvalló, a hívő keresztények életében is azért ez egy viszonylag mindennapi probléma, hogy nagyon komplex lények vagyunk, mi emberek. Nem hiszem, hogy bármelyikünk is elmondhatja azt, hogy engem mindig az Isten lelke vezérel. Mert valószínű, hogy nem mondanánk igazat. De azt mondja, hogy meg lehet mégiscsak különböztetni azt, hogy vagy az Isten lelke vezet, és vannak pillanatok, amikor az Isten lelke vezet, és van, amikor nem az Istennek a lelke vezet. De az Isten lelke abban fog segíteni, hogy megöldököljük a testet, mert a test gondolata az halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. No, római levélből nem szeretnék lényegesen többet, pedig rengeteg van, csak telik az idő, viszont néhány szót még hadd szóljak a következő korszakról, amit mondtam, hogy elkezdődik a korintusi gyülekezettel. Korintus. Hát aki néhányszor már elolvasta a korintusi leveleket, az valószínűleg érzékeli, hogy a levelek alapján nem mondhatnánk, hogy hivatásuk magaslatán álltak volna korintusbeliek. Pál, aki egyébként nagyon szívesen kezdi azzal, hogy igen hosszan elmondja azokat a pozitívumokat, amiket tapasztal a gyülekezetek életében, Korintusnál elég nagy, elég gyors huszárvágással már ugye a harmadik vers környékén rátér, és csak úgy ömlik belőle az, hogy mennyire gázgyülekezett a korintusi gyülekezet. És még eljutunk a 11. részig, addig folyamatosan halljuk, hogy mert hallom és hiszem is, hogy pártoskodások vannak köztetek. Az egyik azt mondja, hogy én Péteré vagyok, a másik mondja, hogy Kéfásé vagyok, a harmadik azt mondja, hogy Krisztusé vagyok, a másik, hogy hívjáké vagyok, Apollósé. No, szóval így indul. És aztán jön a bíráskodás, jön az erkölcsi kicsapongás, aztán utána fűszerezik azok a gondolatok, hogy nem pontosan tudják, hogy akkor most a özvegyasszony hajadon kérdés, hogyan kell vezetni. Jön az úrvacsora kérdése, amiben megint azt mondja, hogy dicsérjelek, nem dicsérlek benneteket. És aztán eljutunk a 12. részig, ami hirtelen megint egy ilyen huszárvágás mondhatnám, és jön a 12. rész, és kiderül, hogy ez a gyülekezet, hát azért lehet, hogy gáz, de nagyon szeretnék, hogyha pontosan ugyanolyan módon tenne tanúbizonyságot mellettük az Isten, mint ahogy az első hívek életében bizonyságot tett, jelek és csodák által. És hát nagyon kívánták ezeket a jeleket és a csodákat. Annyira szeretem Pált, hogy amikor ilyeneket tapasztal, akkor elképesztően jó pedagógus. Mondhatnám azt, hogy nem töri le bennük ezt a vágyakozást, mert hogyan is tehetni, hiszen Isten mégiscsak szuverén hatalom, és ő még Pál sem mondhatja neki azt, hogy Istenem, ez ilyen gázgyülekezetnek légy szíves, ne add meg ezeket az ajándékokat, mert csak elfuserálnák és eltékozolnák. Nem mond ilyet. De lefektet, és folyamatosan, hogyha nézitek ezeket a részeket, azt látjuk, hogy lefektet ilyen nagyon egyszerű igazságokat, a lélek ajándéka pedig mindenkinek haszonra adatik. Mondja ő. És mond, végig lehet nézni, de elmondja azt, hogy én jobban tudok nyelveken szólni, mint bármelyikötök. De inkább szólok két szót értelemmel a gyülekezetbe, mint ezer szót értelmetlenül hablatyolva, hiszen, hogyha bejön egy idegen, és azt találja, hogy ti mindannyian itt egyfajta szent őrületben beszéltek, akkor azt mondja, hogy kösz, ez nekem nem jön be. De hogyha úgy megy be, hogy azt látja, hogy mindegyikötök arról beszél, amit az Isten neki személyesen mondott, amit láttunk, hallottunk, szemléltünk. Ez, amire azt mondja ugye a Jelenések könyve, hogy a Jézus Krisztusról való bizonyságtétel a prófétaságnak a lelke. És itt ezt mondja Pál, hogyha bemegy az idegen, és inkább prófétáltok, mint sem mintsem valami nagy tűztől vezérelve szeretnétek nagyon-nagyon azt, hogy Isten ugyanúgy kivételezzen veletek, mint ahogy ezt tett az első keresztényeknél, akkor ezzel több hasznot hajtotok. Pálnak ez a válasza rá, és hogyha nem is szeretnék ebből különösebben bármit jegyezni, törvény szinten megfogalmazni, ő sem teszi, de azért azt talán érzékeljük, én mindannyian érzékelhetjük, hogy az, ami az első híveknek a természetes ösztöne volt, hogy a fókuszban a bizonyságtétel van, és ennek csak a kísérő jelensége mindaz, ami a jelek és a csodáknak a teritoriuma, az megfordult. És a korintusiak már szerettek volna önálló életet adni. Legyenek a csodák, persze kell bizonyságot is tenni, de fontosabbá váltak a csodák, az adomány, mint az adakozó Isten. Holott éppen az a különös, hogy a kapcsolatban az adakozó Isten nyilvánul meg, hiszen amit láttunk, amit hallottunk, amit szemléltünk, arról kell bizonyságot tennünk, az összes többi pedig az ő nagyságát hirdeti, de nem annak az eszköze, hogy meggyőzze a világot bűnigazság és ítélet tekintetében. Szóval a korintusiak bármilyen különös, nagyon intellektuális népek voltak, és szerintem 21. század mindannyiunknak föl kell ébredni erre, hogy ma sincsen ez másképp. Mivel indít Pál, azt mondja, hogy elvégeztem magamban, mikor hozzátok mentem, hogy nem fogok menni ékes szólásnak, bármilyen módon való megnyilvánulásban, bölcsességgel való megnyilvánulásában, és elvégeztem, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig a megfeszítettről. És aztán elmondja nekik, hogy bölcsességet az érettek között szólunk, de titeket még tejnek italával kellett táplálni. Nem tudom, olvassátok végig megint csak ezeket az első részeket, persze, ha van hozzá kedvetek, nyilván, vagy vezetésetek, de azért az érzékelhető, hogy ha nem kis kihívás egy olyan korban, amikor az intellektus pezseg, amikor az emberek válaszokat akarnak, definíciókat akarnak, struktúrákat akarnak, elvégezni önmagadban azt, hogy nem akarsz megfelelni. Nem akarsz másról szólni, hanem csak Krisztusról, mégpedig a megfeszítettről. Hogy tudod, hogy hiába jön hozzád akárki azzal, hogy te annyira jól hasogatod az ígét. Ugyan mi a véleményed arról? Most jön vissza Krisztus, vagy várunk még rá? Mi a véleményed arról, hogy akkor most hogyan kell keresztelkedni, így vagy úgy, vagy amúgy? Majdnem mindegy, hogy milyen példát mondok. Kell a kendő, vagy nem kell a kendő? A 666 az mire vonatkozik a 666? Dánieltől számítjuk, vagy nem Dánieltől számítjuk az éveket, a 49 évhetet? Nem hiszem, hogy ne tudnátok kapásból egy tucat olyan kérdést mondani, amivel szembenézünk a mindennapok során, hogy a megítéltetésünk azon múlik, hogy tudunk-e remekbe szabott válaszokkal szolgálni az ilyen típusú igényekre. Vagy pedig fölvállaljuk azt, hogy arcot vesztünk, emberi szóval, és azt mondom neki, hogy nem biztos, hogy tudom, de a kérdés sokkal inkább az, hogy te ismered-e az Istent. Ugye régi sztori a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon az ősünkről, mármint közös ősünkről, Fröhlich Sámuelről szól, aki mármint Nazarénus közös ős, aki amikor megtért, akkor a megtérését pontosan egy ilyen helyzet idézte elő. Fröhlich a teológián tanult, majdnem mindegy, Zürichben, Bázelben, és részesévé vált annak, hogy egy ilyen nagyon istenkereső körnek, fiatal, ifjúsági körnek volt a részese, akik egyetemisták voltak mind. Ismerős helyzetként? Ismerős. És mindannyian összegyűltek szerdáról szerdára, hasogatták az ígét fordácsokra és szilánkokra, és nagyon el voltak telve attól, hogy mennyire jó az életük. És aztán egy öreg úr adott nekik, egy tapasztalt vén keresztény adott nekik mindig házigazdaként helyet, És aztán, ahogy mentek el szépen este, ő jó házigazdaként ott állt az ajtóban, mindegyikkel kezet fogott, elbocsájtotta úgy, ahogy azt illik, és valahányszor Fröhlich odaért a szeme elé, és kezet fogott vele, akkor ránézett, bólintott egyet, és azt kérdezte tőle, hogy fiatalember, a földologgal pedig mi lesz? Ez volt a kérdés. Hétről hétre. És ez a fiatalember először dühös volt, majd szétfeszítette az indulat, hogy mivel jön ez az öreg ember, hát most már x órája itt a földologról beszélünk, máshogy csinálunk heteken, hónapokon keresztül, mint a földologról beszélünk. Hát hogy lehet ennyi érzéketlenség benne? És mégis ez a mondat volt az, ami megfordította. Ez a mondat volt az, ami elindította azon az úton, hogy rájöjjön, hogy az elmének a játszadozása, úgymond az igének a szilánkokra szedésével, az nem oldja meg azt az égető kérdést, hogy van-e közösséged az Istennel. És ameddig erre nem válaszolsz, ameddig nem indul el az a hullám, hogy rajtad keresztül az Isten kiáradjon, addig hasogathatod az ígét, amennyire csak akarod. Maximum egy klubot építesz föl belőle, de az Isten országát nem fogod elősegíteni, és nem fogod közvetíteni. Nem kis kihívás. És bizony hosszú-hosszú évek, évtizedek kellenek, mire az ember megtanulja ezt az arcvesztést, hogy oda jön Mari néni, aki azt gondolja, hogy te vagy a pásztor, akinek mindent tudni kell, kapásból kell tudni mindent. Hol van megírva, ki mondta, miért mondta, hogyan mondta. Ezt jelenti, vagy azt jelenti. És azt mondani, ránézni, és azt mondani, hogy én nekem erről nincsen kijelentésem. De ha lesz, akkor szívesen megosztom veled. Addig meg hiszük, hogy az Úr, akinek adja ezt a kijelentést, ha neked erre szükséged van, meg fogja adni. Ha nincsen, hát akkor ez csupán egy kíváncsiság, amit lehet szent köntösbe burkolni, de attól még csak egy kíváncsiság marad. És maximum azt mondhatod, hogy kérem az aratás urát, hogy küldje ki azt, akit akar, hogyha te hozzád akarja küldeni. És talán éppen ezért is becsülöm annyira Pálnak ezt a józanságát, hogy ezeknek a korintusiaknak, akiknek intellektuális étvágyuk az egeket ostromolta, ezeknek nem egyszer, nem kétszer és sehol másutt ezt nem teszi. Elmondja azt, hogy erről nekem nincsen kijelentésem. El tudjátok képzelni, hogy micsoda nagy dolog, hogy a, hogy is mondjam, a sztár prédikátor, a sztár evangélista, az oda megy, és föltesznek neki egy halom kérdést, és blazírt képpel azt mondja, hogy testvérem, nekem erről nincs kijelentésem. Nem tudom. De azt megtesz, hogy azt mondja, hogy persze, hogyha azt gond, az iránt érdeklődő, hogy van-e egyébként oly módon véleményem róla, hogy ezt nem az Úr jelentette ki, de én ezt gondolom róla, akkor szívesen megosztom vele. De szeretném jól lehatárolni azt, hogy mi az, amit az Úr mond, és mi az, amit én mondok, maximum azzal, hogy ha hitelesnek tartasz, akkor gondolkodjál rajta, és kérdezz tovább az Istent. És aztán a korintusiaknak van még az a harmadik, már jelentkező gondjuk. Lehet, hogy ez tűnik fel a legkevésbé, mert az intellektuális társadalom, amiben élünk, az már megszoktuk. Talán már ahhoz is valamilyen módon hozzászoktunk, hiszen körbevesz bennünket egy halom mozgalom, hogy léteznek azok a fajta karizmatikus jelenségek, amiket az egyik így magyarázza, a másik úgy, a harmadik meg amúgy. Aztán aki nem akar semmiféle módon állást foglalni, az nem foglal állást benne, de ismerjük ezeket az élethelyzeteket. És valahol talán a szívünk mélyén érzékeljük is, hogy tényleg az egyik gond az az lehet, hogy összetévesztjük az ajándékozót az ajándékaival. Aztán a harmadik gond a korintusi gyülekezetben az, hogy bármilyen különös vissza akarnak térni ahhoz az úthoz, hogy az ismeret fontosabb legyen, mint az élet. Már ott elkezdődik a galata jelenségnek a csírája, az az, hogy vajon a jó és a rossz, az hogyan árnyalja ennek az ismerete az embernek az Istennel való kapcsolatát. És Pál leszögezi azt, hogy a mi alkalmasságunk az Istentől van, és egyedül ő mondhatja meg azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Senki más, semmilyen módon. Ez nem egy olyan típusú döntés, hogy az analitikából gyökerezne. Az analitika szó talán ismeritek, az elemzés. Ugye az Ádámnak én hitem szerint az ősbűne ez volt, és az egész emberiségnek a veszte, és ma már a kereszténység is egyre jobban belegyalogol ebbe a tévedésbe, hogy Ádám fölváltotta azt a lehetőséget, hogy Istennel személyes kapcsolata lehet. Isten megmondja, hogy Ádám ezt tedd, és Ádám ezt teszi. Fölváltotta arra az ördögi gondolatra, hogy van elég képesség benned, elég érzékszerv, hogy át tud gondolni a folyamatokat. Át tud gondolni, hogy mi hova vezet. Hogy végez egy elemzést. Mondjad azt, hogy nagyon jót akarok. Persze, nagyon jót akarok. De ehhez a nagyon jót akarokhoz ne rendeld oda azt, hogy mit mondott az Isten, hogy mit tegyek, hanem lásd, tapintsd, érzékeld, szagold, és ezekből vonj le egy olyan értelemben végleges következtetést, ami aztán elindít egy úton. Csak ez autonóm, ez önálló, ez nem Istentől van, ez nem tudja integrálni azt, hogy mit gondol az Isten, és olyan világosan elmondja az ige, hogy a mi gondolataink mind az ég a földtől, a napkelet, a napnyugattól, a mi intellektuális szférán gondolataink, azok képtelenek modelleket gyártani az Istenről. Elhibázott lépés. És mégis, nem ezt csináljuk ma már keresztjének is? Lehet, hogy itt éppen nem, de úgy nagy általánosságban nem érzékeljük azt, hogy ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy megkérdezem az én uramat, és amit mond, azt csinálok, ehelyett figyelő szemetek Párizsra vessétek, oda nézünk a prédikátorra, és megkérdezzük, hogy Janikám, szerinted ez jó vagy rossz? Vagy Zolikám, szerinted ezt most kell csinálni, vagy nem kell csinálni? Nagyon nagy kihívás. És persze nem azt mondom, hogy ne kérdezzük meg egymást, hogy ne álljunk meg az Isten jelenlétében közösen, és ne akarjuk valamilyen formában megmérni magunkat, és sokszor a saját butaságunkat azon, hogy egy érett testvérnek a jelenlétében még a butaság is butaságnak hangzik. Nehéz el letagadni. De ettől függetlenül mégiscsak el kell döntenünk, hogy a cél nem lehet kevesebb, mint az Isten vezetéséből élni. Megtanulni azt, hogy a Jézus Krisztusnak az áldozata a bűnbocsánaton kívül éppen azt a hihetetlen áldást hozta el, hogy megnyílt a kapcsolat ég és föld között, és nem csak énekben mondhatjuk el a szentek szentjét, hanem megszűnt a távolság. A menny a földdel összeért énekeltétek. Hogy Jézus Krisztus áldozata megnyitott egy csatornát, amiben Isten személyesen és közvetlenül a szívünkben jelenti ki magát. Megszűnt az a régi sorrend, amelyik azt mondta, hogy megértem az agyammal ezen a szférán, és aztán utána ezt addig manipulálom a különböző elemzések során, ameddig ki nem köp az agyam valamilyen végeredményt, és utána az pedig leosztja az agyatestnek, hogy mit csináljon. Isten fordítva működik. Isten azt mondja, hogy ő nem az agyamat akarja elsősorban. Azt szeretné, hogy a szívben egyszer csak kipattanjon, mint a rózsának a bimbója, azt, hogy mit akar az Isten. Fogalmazódjon meg a szívben. És utána tevődjék át oly módon a végrehajtó szerv az agy szintjére, hogy az agy ne is akarjon más, nem autonóm gondolatokat akarjon, nem önálló életet akarjon élni, amiben valamilyen kis részt biztosít az Istennek, hanem az agy semmi más, mint végrehajtó szerv. Isten azt mondja, hogy ez fedd, és mivel az agy tudja kiadni a szerveknek a parancsot, hogy tapintsd meg, vagy ne tapintsd meg, hogy a lábnak, hogy induljon, vagy ne induljon, a szemnek, hogy oda néz, vagy ne néz oda. Ezért ebben a végrehajtási utasításban az agy már aktív szerepet vállal, de nem önmagától, hanem a szíven keresztül megjelenő isteni igazságon át. Ezt az ajándékot kínálja föl, és ezt az ajándékot el lehet vetni. Lehet élni a klasszikus módon, és az emberek élnek is a klasszikus módon, és mi mindannyian bizonyságai vagyunk, hogy mivel egy olyan társadalomban élünk, ahol az életünk nagyobb része analitikával telik, a hétköznapjaink 80, hát nem, talán 70%-om az alvásra is hagyunk időt, de szóval az időnknek a nagyobb része ebben a keretben van, hogy azt várják tőlünk, nem azt, hogy mit mond az Isten, hanem az, hogy mennyire vagy okos, mennyire vagy struktúrált, keresztényként is mennyire tudsz összeszedett gondolatokat tolmácsolni, és ha nem tudsz, akkor szégyeld magad, vagy kérdezd meg a pásztorodat. És hol van? Hol marad ebben benne az a kiváltság, hogy láttál, hallottál valamit, amit senki más nem hallott, senki más nem látott, senki más nem érzékelt, mert Isten neked akarta adni. És én akármilyennyire szeretném magamhoz ragadni azt, hogy én vagyok az Isten egyedül igaz letéteményes, Isten nem csúfoltatik meg. Isten, amit neked akar adni, ezt nekem nem fogja odaadni. Én megtagadhatom tőled a közösséget azon az alapon, hogy szerintem alsóbb rendű testvér valaki XY vagy Z, ő még nem nőtt föl hozzá. De onnantól, hogy újjászületett, Isten akar rajta keresztül adni. Persze úgy, hogy először őt meg akarja tanítani arra, hogy lásson, halljon, tapintson, legyen miről bizonyságot tenni, és bármilyen elesett sorsú, bármilyen szegény, bármilyen kis szókincsel van, teljesen mindegy. Istent ezek nem köti, de azt mondja, hogy ezen rajtad keresztül gazdagítani szeretném a testet. És ne állj ellen, mint ahogy a Jani mondta azt, hogy sokszor nehéz a befogadás az adománynak éppen úgy, mint az adakozás. Itt is sokszor nehéz valakinek elhinni azt, hogy ő rajta keresztül Isten akar és tud adni valamit a közösségnek. Mi rangsorolunk, mi osztályokat gyártunk, kasztokban gondolkodunk, és olyan nehéz eljutni ahhoz, hogy a mindennapi élet gyakorlata legyen az, amit Jézus mondott, hogy ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Nem több, nem kevesebb. Testvérek vagytok. No, Korintus. És aztán utána átszaladunk néhány pillanatra a Galatákhoz, meg még az Efézushoz is, de azokat már nagyon rövidre fogom venni. Galatákat mindenki jól ismer, ugye arról híresültek el, hogy nagyon, nagyon hát olyan törvénykező népek voltak a galaták. Van benne igazság? Van benne igazság. De valami, ami talán a legfőbb gondolatként tartanék, az az, hogy emberek, ráébredtünk arra, hogy minden, ami nem a kapcsolatból származik, az Istennel való kapcsolatból, az valamilyen formában törvény. Törvénykezés. Nem mózesi, vagy nem szükségképpen mózesi törvénykezés. De amikor létrehozzuk azokat a gyülekezeti struktúrákat, ahol megvannak a kialakult rendszabályok, ahol megvan a, úgymond a kerítés, és most nem bántani kívánom ezeket, de azt gondolom, hogy akkor, hogyha ez a kerítés, a struktúra sajátossága nem az Isten szent lelkének a közösen a szívünkbe adott akarata, akkor ez nem több, mint törvény. Óvatosan szeretnék fogalmazni, de mégis valahol ezt érzékelem, hogy ezt még mindig nem látjuk eléggé hangsúlyosnak, hogy a törvénykezés nem ott kezdődik, amikor azt mondják, hogy a Mózes törvénye mit mond. A törvénykezés ott és akkor kezdődik, amikor az emberek elveszítették azt az érzékenységet és azt az igényt, hogy a vezetésből táplálkozzanak, a kijelentésből táplálkozzanak. Amikor elveszítik azt a látást, hogy Isten szent lelke elég hatalmas ahhoz, hogy harmonizálja a sokféleséget. Mi nagyon nehezen tudunk mit kezdeni a sokféleséggel. Iszonyunk van tőle, ennyi testvér, ennyi alkat. Az egyik jobbra húz, a másik balra húz, a harmadik így módon pártoskodik, meg új módon pártoskodik. Hogyan lehet ebből egység? És hát könnyen ott van a kísértés, hogy hát nagyon egyszerű. Fogalmazzuk meg a toliget. Ami ezen belül van, az valamilyen módon elmegy, ami ezen túl van, lejjebb vagy följebb a tűrés határunkon, az biztos az ördögtől van. Senkit nem szeretnék szabadosságra bíztatni, magamat a legkevésbé. De azt, hogy ezt szem előtt szeretném tartani, azt tudom. Azt tudom, hogy a feladatunk az, hogy kiáradjon az élet, és ahol nem árad ki az élet, ott törvényszerűen létrejön a törvény. Hogy magyaros legyek. Ha belőlem nem árad az élet, akkor lehetek nagyon jó vezető, de nem tudok mást adni az embereknek, mint pótlékot. És a pótlék mindig a rendszabály, a pótlék mindig a törvény. A pótlék mindig a tolik határoknak a kérdése. Ez a nagy titok. Vagy szent lélek, és a lélekben a menny összeér a földdel, és akkor Isten mondja, és mi tesszük, vagy pedig a pótlékok. És ha mindenki ebben a hitben tudna élni, akkor nyugodtan megszavazhatnánk azt a bizalmat a testvérünknek, hogy ott az Isten lelke vezet. És amikor ő azt mondja, hogy az Úr lelke erre vezette, akkor a mindennapi együttélés során kialakult bizalom, az lehetővé teszi, hogy tényleg tudom, hogy az Úr lelke vezette. És tudom, ilyenkor mindegyikünkben fölmerül, hogy de mit csináljunk az önjelölt emberekkel, akik jönnek ám nagy szóval, hogy az Úr lelke vezet, az Úr lelke vezet, és már szemből látod, hogy semmi köze nincs az Úrhoz. Megteheted, hogy azt mondod neki, hogy testvér, téged nem az Úr lelke vezet, hanem egy csomó egyéb testi indulat. És persze, ha megteszed egyszer, meg megteszed kétszer, rendben van, de amikor az ördög gondoskodik róla, hogy hetente 10-20-50-en jöjjenek így eléd, akiknek mindegyiknek így éretlenek, akkor mi van? Hát az van, amit Pál mond a korintusiaknak, hogy bizony nekem még titeket tejnek eledelével kell táplálnom, és mi volt a tejnek eledele? Amit az elején mondott, hogy eldöntöttem, hogy nem megyek hozzátok bölcsességnek hiába való beszédével, hanem a léleknek és az erőnek a megmutatásával. Marad az, hogy többet imádkozunk. Marad az, hogy jobban kérjük, hogy Uram, adjál kegyelmet, hogy kiáradjon valami, mert ez a testvér vagy azért nem tért meg, mert belőlünk nem árad ki semmi, bármennyire jól tudjuk hasogatni az igét, vagy vannak persze ennek egyéb módja is, de nem mi legyünk az okai annak, hogy nem tapasztalta meg a jelenlétedet. Ennyit Galatákról. És aztán még egy utolsót szerettem volna. Efézusban még nagyon gyakran van a lélekről szó, és Efézusban van még egy nagyon jelentős dolog, ami talán sehol másutt nem ennyire markáns, és az a kegyelemről szóló tanítás. Persze, ha valaki, akkor mindannyian mi ismerjük a kegyelemről szóló tanítást, de azt is érzékeljük, hogy mint olyan sok mindennel ezzel pont ugyanúgy vissza tudunk élni mi emberek, mint ahogy az Isten összes többi ajándékával. És elhangozhat, hiába hangzik el itt a levélben is olyan sokszor a kegyelem gondolata, csak azért, hogy ellenpontozzam. Nem tűnt föl, megint csak ezt kérdezem, hogy az efézusi levél az a levél, ahol Pál nagyon markánsan szembeállítja az első három névrésznek ezt a kegyelem oldalát, a következő három résznek ezzel a gondolatával, az pedig az, hogy öltözzétek föl az Istennek minden fegyverzetét, hogy ellenállhassatok. És ha végigolvasátok ezeket a részeket, érzékelitek, hogy bizony megjelenik a testiség. És Pál megint csak ahelyett, hogy nekiállna törvénykezni arról, hogyha megjelenik a testiség, akkor milyen rendszabályokat kell életbe léptetni. Ehelyett megint hihetetlenül jól Isten szent lelkétől vezetve elkezd arról beszélni, hogy mi fogja segíteni őket abban, hogy abban a kegyelemben, amire elhívta őket az Úr, és ami ténylegesen valóság, hogy együtt öltetett bennünket a Krisztusban a mennyekben, hogy ebben a kegyelemben ne visszaéljünk, ne csupán a haszonélvezeti jogot vindikáljuk magunknak, hogy milyen jó, hogy Isten kegyelmében élünk, hanem hogy ténylegesen az életünk tükrözze ennek a kegyelemnek a következményét, a szentségét, a szentséget, az életszentséget, és megint csak a léleknek a kiáradását. Lehet, hogy abba kellett volna hagynom félúton, mindig ezt mondom, úgyból és úgyból ilyenkor bocsánatot kérek. Láttátok a Galatákat, meg az Efézusiakat összeszűkítettem 5 bővített mondatba, de örömmel voltam köztetek, köszönöm a befogadást, a szeretetet, és kívánom, hogy az Úr adjon bölcsességet és áldjon mindannyiatokat ezekben a kérdésekben is. Amen.